Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatódik az egészségkód, a témánk pedig a felnőtt kori dadogás. És persze érdekel az is, hogy ha betegség, akkor gyógyítható-e. Aki velünk van a vonalban, Feketéni Gacsó Mária logopédus. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Ön a Démosztenész Beszédhívások és Segítőik Országos Érdekvédelme Egyesületének a titkára és alapítója. Azt elmesél nekünk így nulladik kérdésként, hogy mivel foglalkozik ez az egyesület?
A Démosztenész Egyesület az 1994-ben alakult, és valóban a felnőtt beszédhibásoknak a érdekvédelmét, képviseletét szándékozott felvállalni. Ezeket a nem csak a dadogást, hadarást, hanem tulajdonképpen a felnőttkori beszédhibások területén dolgozunk. Nekik nyújtunk különféle szolgáltatásokat, és a társadalmi szinten is megpróbáljuk az ő érdekeiket képviselni.
Érdekes.
Ez az egyik része. A másik része az talán az, hogy ugye mindenfajta fogyatékossági csoportnak van egyfajta szükséglete, igénye és szükséglete, és ezeket az igényeket és szükségleteket szeretnénk, hogyha minél inkább ki tudnánk elégíteni. A beszédhibások számára a több más fogyatékos területtel ellentétben a terápia lenne az egyik legfontosabb szolgáltatási lehetőség, mert ez egy olyan probléma, ami felnőttkorban és gyerekkorban és felnőttkorban is változtatható, míg más fogyatékossági területeken az állapot jelleg uralkodik.
Mennyi embert érint ez jelen pillanatban Magyarországon?
Hát a statisztikák szerint a lakosságnak körülbelül a 2%-át, de ez rendkívül szórt a gyerekkortól kezdve a felnőttkorig. Nem tudom, hogy egyáltalán menjünk-e abba vele, hogy mi is a dadogás.
Hogyne, mindenféleképpen röviden beszéljük
át
ezt is.
Hogyan alakul ki, mert ugye a beszédritmus zavarának tekintik, és így a dadogást és a hadarást együtt szokták emlegetni. A hadarás az a felgyorsult és a felgyorsulásban érthetetlenné, nehezen értelmezhetővé válik sokszor a beszéd, míg a dadogás esetében az elakadások, a csöndek és a szótagok, szavak, hangok ismétlődése az az, ami feltűnő. Ebben különbözik a kettő, de mind a kettőt tekinthetjük akár a beszédritmus zavarának is.
Ez be tud következni felnőtt korban is? Tehát egy teljesen egészséges embernél ez el tud jönni, hogy valamilyen idegrendszeri változás, stressz hatás, trauma, bármi miatt a dadogás...
Gyerekkorában nem dadogott, és akkor felnőtt
korában? Igen, és a felnőtt kori dadogás most a fő témánk, hogy ez bekövetkezhet-e?
Ez rendkívül ritka. Valamilyen trauma hatására esetleg előfordulhat, de a klasszikus értelemben az gyermekkorban 3 és 4 éves kor között alakul ki. Ilyenkor a gyerekeknek szinte 25%-a tud produkálni elakadásokat, és eznek egy érdekessége, hogy ez az elakadás, ez egy fél év után, egy rövidebb időszakasz után jelentős számban megszűnik. Tehát már iskoláskorra, illetve a serdülőkorra a számuk az nagy mértékben lecsökken. Csak nem lehet tudni előre, hogy egy gyermekkori dadogásnál ki az, akinél ez megszűnik, és ki az, akinél pedig megmarad felnőtt korban is.
Akinél megszűnik, ott gyakorlatilag terápia nélkül is megszűnik, vagy azért valamilyen szinten
kell? Nem mindig függ a terápia abban, hogy részt vette terápiában vagy sem. Nyilván, hogy jó dolog az, hogyha időben valaki a gyermeke számára talál megfelelő helyet a logopédiai ellátásra, mert akkor lehetséges, hogyha véletlenül nem szűnik meg, akkor később is kap valami lehetőséget és támaszt a beszédének a változtatására.
Ha valaki felnőtt korban keresi meg önt, mert hogy gyerekkorában ezzel esetleg nem foglalkozott senki, a szülei sem, akkor felnőtt korban komoly javulást lehet még elérni valamilyen terápiával?
Mindenképpen komoly javulást lehet elérni, ami nem biztos, hogy elsősorban a beszéd folyamatosságában jelentkezik. Ugye egy gyermekkori dadogás mindenképpen személyiségre is hat. Tehát annyiféle sérülés ér valakit a dadogása miatt a gyermekkorában, hogy azok, mire a felnőtt korba kerül, az elakadások azok már csak úgy a kommunikációjában a jéghegy csúcsát jelentik, és nagyon sok másodlagos tünet is rárakódik erre, visszahúzódóvá válhat.
Hát van egy kisebbségi érzése.
Hát kisebbségi érzése lehet, más pályát választ, mint amit eredetileg szeretne, vagy amihez tehetsége van, kevesebb társas kapcsolata van. Tehát egy, na most a változás a felnőttkori terápiák eredménye az megjelenthet a magában az elakadásoknak a lecsökkenésébe, vagy eltűnésébe, de mindenképpen megjelenik a szemléletében, az önértékelésében, az önbizalmában, a kapcsolatteremtési készségében. Tehát abban, hogy jól érezze magát a bőrébe, és sikeresebb életpályát, életmódot tudjon élni.
Beszéljünk egy picit a terápiáról. Az előbb említette, hogy ez valamilyen trauma következménye is lehet, illetve gyerekkorból is eredeztethető. És akkor viszont itt felmerül az a kérdés bennem, hogy egy terápiának a megalapozását azt valamilyen pszichológiai munkának kell megelőznie. Bevonnak-e pszichológust, illetve része-e, kötelező része a pszichológiai terápia a dadogás megszüntetésének?
Nem kötelező része. Alapvetően ez a logopédusnak a kompetencia körében van, már a dadogásnak a kezelése, ugyanakkor nagyon sok esetben a terápia során kiderül az, hogy bizony nagy segítség egy pszichológiai megsegítés is. Ilyenkor aztán el kell dönteni azt, hogy ezekben most melyik legyen az első. Tehát, hogy feltétlenül először egy pszichológiai megtámogatás legyen, és utána következzen a logopédia, vagy valamilyen módon lehet ezt fordítva, vagy pedig párhuzamosan csinálni, ami a pszichológussal való együttműködés megállapodása.
Van a piacon elegendő szakember, önhöz hasonló szakember? Tehát, hogyha valakinek ilyenre van szüksége, az önök kapacitása bírja ezt?
Gyerekkortól kezdve a dadogásnak a kezelése az a terület, amire a logopédisok köre sem teljes mértékben vállalkozik. A felnőttek ellátására pedig még kevésbé. Tehát viszonylag kevés olyan logopédus van. Most mondom azt, hogy körülbelül 2000 logopédus dolgozik az egész országban, és azért több száz logopédus vállalkozik a felnőttekkel való foglalkozásra, de hát azért az arányaiban eléggé kevés, és hogy területi megoszlásában is vannak területek az országban, ahol talán Budapest ez egy kicsikét jobban ellátott, de mondjuk Szabolcsban följönnek, vagy Skype-on jelentkeznek azok, akiknek ott van terápiára szükségük.
Nagyon szépen köszönjük a rendelkezésünkre állt.
Nagyon szívesen.
Feketéni Gacsó Mária logopédussal beszélgettünk, folytatódik az egészségkód mindjárt.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Folytatódik az egészségkód. Egy olyan témával, amit Nemrégiben már elkezdtünk kivesézni, de még maradt egyrészt a témában, másrészt megjelent egy új cikk róla, és ez pedig a fogszorításról, a fogcsikorgatásról szól. A cikkből idézek, a Semmelweis Egyetem honlapján található egyébként ez a cikk. Az állandó fogszorítás, fogcsikorgatás, feszes rágóizmok hátterében ritkábban áll fogászati vagy ízületi probléma, gyakrabban okozza stressz. A kezeletlen tünetek hosszú távon pszichés problémákhoz vezetnek, a fellépő szorongás hatására ugyanis nő az izmok feszülése, és egy egyébként egyszerű probléma is súlyosabbá válhat. Ezt dr. Ambrus Szilvia fogpótlástan szakorvosa és pszichoterapeuta mondta ebben a cikkben, és itt azt hiszem, hogy választ fogunk kapni arra, hogy hogyan kapcsolódik a fogpótlástan és a pszichoterápia, de majd erről a szakorvossal fogunk beszélgetni. Szóval üdvözlöm a vonalban dr. Ambrus Szilviát.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
Ez tényleg viszonylag egy ritka párosítás, hogy valaki fogorvos után egy picit így pályát módosít, vagy legalábbis nekünk furcsa egy picit. Honnan jött az ötlet, hogy ebbe az irányba kanyarodjon el a pályája?
Miután már évek óta foglalkozom krónikus fájdalommal élő páciensekkel, akiknek a fájdalma arctájékon jelentkezik, egy idő után adekvátnak tűnt nekem ez a választás, hogy ebbe az irányba is fejlődjek, és másképp is tudjam a pácienseket értékelni, illetve segíteni őket.
Ez egy népbetegségnek számít? Szóval sokan vannak olyanok, akiket ilyen problémával kell kezelni, hogy na, ezt most még egyszer fogom én kezdeni. Népbetegségnek számít a fogcsikorgatás? Ezt szerintem a múltkor egyébként említettük, viszont az érdekel, hogy ha már a stressznél kezdjük a problémát felgöngyölíteni, akkor ez mennyi embert érint?
Hát a stressz az nyilvánvalóan mindenkit érint. Az más kérdés, hogy pozitív vagy negatív stresszről beszélünk, de ez az, amivel minden nap mindenki szembesül, és különböző módon megküzdünk ezzel.
A pozitív stressz egyébként az okozhat ilyet?
A pozitív stressz nem szokott ilyet okozni, nem. Ez inkább előre viszi az embert. De a negatív stressz annál inkább, viszont nem mindenkinél. Tehát itt a megküzdési módokat el érdemes különíteni. Stresszel meg lehet úgy is küzdeni, hogy ez nem fog semmiféle káros szervi tünetet okozni, vagy fájdalommal járó tünetet okozni. Nagyon szeretünk a fog csikorgatásról beszélni, de jóval fontosabb talán a fogszorítás. Nem is annyira egyértelmű ez, mert néhány éve újra definiálták ezeket a fogalmakat a tudományos körökben, és igazából a fogszorítás az, ami a legtöbb káros hatással bír. És ez lehet alvás közben, illetőleg ébrenlét alatt jelentkező, ugyanúgy, mint a fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás egyébként leginkább alvás közben jelentkezik. Nappal is előfordul, csak nagyon ritka.
Leginkább a fogainkat rongálja ez az erős szorítás, vagy feleslegesen erős szorítás, vagy ez kihat állkapocsra, ízületekre, és csontokra, és minden másra is?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert leginkább pont ez utóbbi. Tehát az első tünet, amivel a páciensek szembesülni szoktak, az a fül előtti területnek a fájdalma. Nagyon gyakran fülorgégész szakorvoshoz mennek először, mert nagyon hasonlít ez a fájdalom egy középfül gyulladásra, amit úgy ismernek az emberek, és ezt az állkapocs problémát meg kevésbé ismerik még. Tehát az első út az nagyon gyakran a fülorgégészhez vezet, ahol megállapítják, hogy igazából semmi probléma nincs a füllel, és fülorgégész kollégák viszont már ismerik ezt a területet, hogy így fogorvoshoz, illetve területen járt a fogorvoshoz fogják küldeni a pácienseket. Annyit hozzátennék, hogy a fogakon is lehet jele, de elsősorban tehát az izmokon, az izmok túlterhelése miatt keletkeznek ezek a tünetek, hogyha ez tartósan fennáll, akkor már az ízületen is tüneteket fog okozni, hiszen az izmok azért mégiscsak egy ízületet mozgatnak, ez is terhelődni fog, rosszul fog terhelődni, és a fogakon, amit fogakon láthatunk, az a kopás, letüredezett fogak, illetőleg repedések a fogakon.
Ha erre a problémára valamilyen megoldást találnak terápiával, vagy nem tudom, akár helyileg kezelik ezt a problémát, akkor az megoldja hosszú távon? Tehát nyilván nem lesz kevésbé stresszes az ember, tehát erre milyen hosszú távú megoldást találnak?
Hát elsősorban visszakérdeznék, hogy vajon ki kezeli ezt a problémát, hiszen a legfontosabb, amivel először a páciensek szembesülnek, illetve mi szembesülünk a páciensek kapcsán, hogy egészen más elvárásokkal jönnek hozzánk, mint amivel találkoznak. Hiszen a páciensek tél általában az jelenik meg, hogy elmegyek az orvoshoz, és fölír valami gyógyszert, vagy valamilyen beavatkozást indikál, ami nekem helyreállítja a rendszeremet, és pontosan úgy fogok tudni funkcionálni, mint ahogy azt eddig tettem. Ez itt nem fog működni. Tehát itt a páciensnek elsősorban meg kell érteni az egész problémának a természetét, a saját felelősségét ebben a problémakörben, és megtalálni azokat a pontokat, ahol ráhatással lehet az egész tünet kialakulására. És ez az egész terápia csak akkor működik, hogyha a páciens aktívan részt vesz benne.
Csak pszichés oldala van a terápiának, vagy van esetleg valami olyan eszköz, ami gátolja, tompítja, visszafogja ezt a túlságosan erős szorítást az állkapocsban?
Természetesen nem csak pszichés oldalról kell megközelíteni, és nagyon érdekes, hogy egy eszközre kérdez rá. Fájdalomcsillapító eszközökről, hogyha beszélünk, akkor nagyon szeretjük elfelejteni az igazán régen bevált természetes fájdalomcsillapító eszközöket. Ilyen például egy meleg alkalmazása a fájdalmas területre, masszázs alkalmazása. Ilyen a gyógytorna, amiről hallgatók már sokat tudnak valószínűleg, amihez szintén nem feltétlenül kell eszköz. Talán amire gondolt, az a sínterápia, amely az alvás közbeni fogszúrítást hivatott megakadályozni, viszont nem mindenkinek fog segítséget nyújtani, ugyanakkor megfelelő indikációval sok embernek javíthat a tünetein.
Az étkezési szokásokon változtat-e, hogyha valaki gyakran összeszorítja az állkapcsát? Szóval ez egy szokássá válik, fájdalmas lesz-e később az evés?
Maga a fogszorítás az nem változtatja meg. A fogszorítás által okozott tünetek viszont megváltoztatják, hiszen itt a fájdalom miatt lesz nehézkes az evés, tehát a páciensek kemény ételeket nagyon nehezen fognak tudni fogyasztani. De ugyanakkor állandó kemény ételek rágása szintén kiválthat hasonló tüneteket.
Tehát akkor inkább fordítva igaz, ugye, hogy az étkezési szokás megváltoztatása vagy megváltozása generálhat ilyen problémát.
Pontosan. Az érdekesség az, hogy nagyon-nagyon sok ember szorítja a fogát, vagy nagyon sok ember rágcál magukat nap mint nap főétkezések között. Nagyon sok ember rágógumit rág. Nem mindenkinek alakulnak ki ezek a tünetei. A sínekről, harapásemelő sínekről azt kell tudni, hogy elsősorban alvás közben ajánljuk a pácienseknek ezeknek a használatát. Nagyon sok páciens alvás közben viszont egyáltalán nem szorítja össze a fogait. Nagyon érdekes, hiszen honnan tudjuk, hogy mi történik éjszaka. Tehát, hogyha pontosan szeretnénk tudni, akkor egy alváslaborban történő vizsgálattal tudjuk kideríteni, amelyben az izmokra elektródákat kötnek, és akkor biztosan tudjuk, hogy ez a páciens éjszaka szorít vagy csikorgat. Ugyanakkor, ha a páciens önmagáról elmondja, hogy minthogyha az lenne a benyomása, hogy éjjel szorít, nyilván nem tudja pontosan, de jeleket észlelhet, például arra ébredt, hogy nagyon erősen össze vannak szorítva a fogai, akkor mi ezt tudjuk, hogy lehetséges a fogszorítás vagy csikorgatás. Valószínű akkor, amikor mi ennek a jeleit klinikai vizsgálattal látjuk is, például a kopást a fogakon, esetleg letöredezést. A fogpotlásztani klinikán létezik egy munkacsoport, amely az állkapocs problémákkal foglalkozik, és itt fogadjuk a pacienseket. Természetesen együttműködve a gyógytornász kollégáinkkal, illetve hogyha kell, akkor egyéb kollégák bevonásával.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Ambrus Szilviával, a fogpotlástan szakorvosával, pszichoterapeutával beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód. Köszönöm, Robi, a mai szerkesztést is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Találkozunk jövő héten, addig is mindenkinek jó rádiózást. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.